Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Imádságos táblákat helyeztek el a tihanyi barátlakások felé vezető úton. A vallás turisztikai célpontok üzenetet hordoznak, gondolatokat ébresztenek, fogalmazott Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselő vallás turizmusért felelős miniszteri biztos. Mint mondta, a lelki tartalmat kívánták visszacsempészni azzal, hogy kihelyezték az új táblákat a barátlakások felé vezető ösvényen. Tihany kiemelt célpontja a vallás turizmusnak és jó példája a keleti és nyugati kereszténység együttműködésének, tette hozzá. A beruházás részeként 3,5 millió forintból új imádságos táblákat állítottak fel az út mentén, padokat és a Bakonybéli Bencés közösség által készített feszületet helyeztek el a barlanglakás belsejében. Magyarországnak nemzeti érdeke, Románia mielőbbi schengeni csatlakozása, s a kormány reménykedik abban, hogy ez még hazánk soros Európai Uniós elnöksége alatt megtörténhet, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárca vezető az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának meghallgatásán érintette az abból fakadó nehézségeket, hogy Románia még nem tagja a schengeni övezetnek, és úgy vélekedett, hogy a belépéshez Bukarest mára megtett minden szükséges szakmai elégkészítő lépést. Ezt mutatják a szakértői brüsszeli vélemények, és ezt támasztja alá az is, hogy egy kivételével minden Európai Uniós tagország a támogatásáról biztosította Romániát, mondta Szijjártó Péter. Magyarország meg tudja csinálni címmel a kormány mától nemzeti konzultációt indít az új gazdaságpolitikáról. A 11 kérdés tartalmazó ívek postázása a mai napon indul, olvasható a kormány honlapján. A közlemény szerint a konzultáció célja, hogy a magyar gazdaság erősödjön, a családok jövedelme és a bérek emelkedjenek, a kis és közepes vállalkozások megerősödjenek, és megfizethetőbb legyen a lakhatás. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az őszi lombhullás kapcsán a téli álomra húzódó sünök védelmére hívta fel a figyelmet. Kiemelték, hogy a lombhalmokat és rőzserakásokat ilyenkor csak óvatosan szabad megbolygatni az emlősök érdekében. Közleményükben azt írták, hogy a kertek, parkok rendezése során összegerebjézett, ideiglenes levél és rőzsehalmok ideális búvóhelyet jelentenek a telelésre készülő sünök számára, amely téli álma akkor kezdődik, amikor a hőmérséklet tartósan 8 Celsius fok alá csökken. Fontos, hogy ezeknek a növényi halmoknak az elszállítása az esetleg alájuk költöző sünökre gondolva történjen meg, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az előzetes adatok szerint a 42.312 jogosult hetedikes lány közül 34.155-nek a szülője kérte a térítésmentes humán papilloma vírus HPV elleni védőoltást a 2024-25-ös iskolai kampányoltás keretében, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Vásári Tamás Kossuth Díaz zongora művész karmester a Gondos Óra program 700.000. Felhasználója. Megvan a 700.000. Felhasználója a Gondos Órának. A Kossuth Díaz zongora művész karmester Vásári Tamás is beszerzett magának egyet. Ezzel a 65 év felettiek számára ingyenes eszköz felhasználói száma mérföldkőhöz érkezett. Az eseményen jelen volt Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, és Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója is. Centenáriumi gálakoncertet rendez a Zeneakadémián a Magyar Gyermekorvosok Társasága. Bogányi Gergely, Moldocki Gábor, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin és Víg Andrea is közreműködik a 100 éves Magyar Gyermekorvosok Társasága által rendezett gálakoncerten október 30-án a Zeneakadémia nagytermében. A Magyar Gyermekorvosok Társasága centenáriuma alkalmából a Magyar Gyermekorvosok tiszteletére rendezett hangversenyen a zenei élet kiemelkedő művészei lépnek majd fel, hívták fel a figyelmet a közleményben. Végül az időjárásról. Az alacsony szintű felhőzet és a köd felszakadozik. Számottevő csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Reklámot hallottak.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok. Nagyon keveset tudósít az Új Szövetség Simon és Júdás Tádé apostolról. Az apostoloknak mind a 4 névsora említi Simont. Márk és Máté evangéliumában Kananaios melléknévvel szerepel, Lukács evangéliumában és az apostolok cselekedeteiben a szónak görög fordítását olvassuk, és ez így hangzik, Zelóta. Ez a ragadvány név minden valószínűség szerint azt jelenti, hogy Simon egykor a fanatikusan Róma ellenes Zelóta pártnak lehetett buzgó tagja. A másik apostol, akiről most megemlékezünk, Júdás Tádé. Lukács által írt névsorban szerepel egy Júdás, Jakab fia. Márknál Júdás helyett a Tádé név szerepel. Máténál ugyancsak Tádé, vagy egy másik kézirat hagyománya szerint Lebbeusz. Minden esetre már Origenész a rómaiakhoz írt levél kommentárjában azon a véleményen van, hogy Júdás apostolnak Tádé és Lebbeusz mellékneve is volt. János evangélista is említi Júdást, de hozzáteszi, hogy nem az árulóról van szó. Az áruló Karióti Júdás volt. Ez a Júdás pedig az, aki Jézustól kérdezi, Uram, hogy van az, hogy nekünk akarod magad kinyilatkoztatni, és nem a világnak? Jézus felelete látszólag mellőzi a kérdést, de pontosan rámutat a tanítványok hivatásának és Jézus követésének a lényegére. Ez pedig a következő, Jézus szavait halljuk, aki szeret engem, az megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja, hozzámegyünk, és benne fogunk lakni. Említésre méltó még az a tény, hogy Júdás Tádé, akit éppen csak, hogy megemlít az evangélium, az első világháború után a templomok és kápolnák csendes imádkozói közt továbbra is változatlanul közkedveltségnek örvendett. Közös vonásuk ezeknek az apostoloknak, Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostoloknak, akiknek életsorsáról kevés történelmileg fogható, inkább csak legendaszerű értesülésünk van, hogy Jézus és az ősegyház megbízása szerint a föltámadás tanúi voltak, egészen a föld végső határáig. Ezért ünnepli az egyház maradandó emléküket. Az egyház hivatalos imájában, a Zsolozsmában alexandriai Szent Cirill püspök ír arról, hogy mi is az apostoloknak a feladata. Most ebből az írásból olvasok. A mi urunk Jézus Krisztus rendelte a földkerekség számára a lelki vezéreket, a tanítómestereket s az ő isteni misztériumainak szolgáit. Parancsot adott nekik, hogy világítsanak, mint a fény, és világosságukkal árasszák el már nem csupán Júdea földjét, hanem egyenesen a világ minden országát és minden emberét, a föld valamennyi lakóját. Valóban úgy van, ahogyan olvassuk, a tisztséget magától senki sem vállalhatja, csak akit az Isten meghív. A zsidókhoz írt levélben vannak ezek a szavak. A minden ember felett levő apostoli tisztségre ugyanis a mi urunk Jézus Krisztus hívta meg tanítványait. Az igazság oszlopai és biztos alapjai lettek ezek a boldog tanítványok. Róluk mondta az Úr, hogy úgy küldi őket, amint őt küldte az Atya. E szavakkal azt is jelezte, hogy milyen nagy az apostoli tisztség méltósága, és hogy semmi mással össze nem hasonlítható a nekik átadott hatalom dicsősége. Mint látható, ezzel az apostoli intézmény feladatkörét is megjelölte. Ha ugyanis az volt az Úr gondolata, hogy úgy kell küldenie tanítványait, amint őt küldte az Atya, akkor nyilvánvalóan az is szükséges volt, hogy leendő követői megtudják azt is, hogy mire küldte az Atya a fiút. Ezért miután az Úr Jézus a maga küldetését már sokszor és sokféleképpen jellemezte, végül is ebben foglalta azt össze. Jézus szavait halljuk, nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket, hogy tartsanak bűnbánatot. És ezt is mondta Jézus, nem azért szálltam alá mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem annak akaratát, aki küldött. Nem azért küldte el Isten a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Így foglalta tehát össze röviden az apostoli munka céljait, és így mutatott rá a saját küldetése és az apostolok küldetése között fönnálló hasonlóságra. E küldetésük alapján érezzék kötelességüknek az apostolok, hogy a bűnösöket bűnbánatra hívják, hogy a testben és lélekben betegeket gyógyítsák, hogy szolgálatukban ne a saját akaratukat keressék, hanem azért, akitől a küldetést kapták, és végül, hogy a világot, mint Isten tulajdonát tanításukkal üdvözítsék. Ha az apostolok cselekedeteit és Szent Pál leveleit olvassuk, könnyen megbizonyosodhatunk arról, hogy a szent apostolok mennyire iparkodtak mindezeket a lehető legjobban megvalósítani. Az apostolok ünnepén így imádkozunk. Istenünk, Te úgy akartad, hogy apostolaid által jussunk el neved ismeretére. Szent Simon és Szent Júdás Tádé közben járására ad jóságosan kegyelmedet, hogy egyházad szüntelenül gyarapodjék, és egyre több nép fogadjon el hívő lélekkel téged, Krisztus a mi Urunk által.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, Te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban az imádság művészetéről elmélkedik Szabó József atya, Miskolci Józsgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa. Műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. A műsort Grunda János szerkesztette.
Az imádság művészetét tanuljuk. A következő imamód az elmélkedés. Szent Lukács evangéliumának második fejezetében olvashatjuk, hogy miután a pásztorok elmentek a betlehemi barlangba, istállóba, akkor beszéltek arról, hogy mit hallottak erről a gyermekről. És ezt írja a Szentírás Máriáról, Mária pedig megjegyezte mindezeket a dolgokat, és elgondolkodott rajtuk a szívében. Hát ez röviden az elmékelésnek a lényege. A szívünkbe vésni, elgondolkodni rajta, vagyis ízlegetni a szavakat, megérteni, befogadni, és az életemben megélni, hogy az Isten mit is akar nekem mondani. Amit mond, azt miért mondja. Ezért, ha egyszerűen akarnánk megfogalmazni az elmékelés lényegét, az Isten akaratát keressük. Mit mond az Úr? A mi atyánkban imádkozzuk is, legyen meg a te akaratod. De ez hogyan tud megnyilvánulni? Valamilyen külső jelet látunk, vagy tudatosan elkezdjük gyakorolni, hogy a Szentírást olvasva keressük az Istennek az akaratát. Ez így néz ki röviden, hogy olvasom a Szentírást, például az evangéliumot, és hogy egy szentírási rész után elgondolkodom rajta, hogy Jézus ezt miért mondja? Miért olyan fontos ez számára? Nekem mit akar mondani? Pedig nekem is mondja, hiszen minden emberhez szól. Mi ennek a lényege? Egyáltalán értem, hogy Jézus ezt miért mondja, vagy hogy is kell ezt megérteni? Jézus mit értett rajta? Sok kérdés előjön. Ezért először szeretném megérteni Jézusnak a szándékát és a lelkületét, és utána pedig megvizsgálom a saját életemben. Mit jelent ez? Én hogyan élem meg ezt a törvényt, vagy hogyan nem? Például az ellenség szeretet, vagy valaki megárkoz, én mondok-e áldást, vagy csúnyákat mondok rá, vagy valakit lejáratok, és akár verbálisan is bosszút állok rajta, azért, mert ezt is ezt mondta rólam. Vagy hogy az Isten ne is kérjen ilyet, hogy én ezzel az emberrel jót tegyek. Hogy vagyok én ezzel? És persze ebből sokszor feszültség támad bennem, mert az Isten szava szép, jó, de radikális is. Én pedig sokszor belül nem értem a lényeget, úgy középszerűvé tudok válni, vagy langyossá tud válni az ima életem, ezért elég ijesztő, amit Jézus mond. És úgy tűnik, hogy én ezt nem tudom megélni. Jézus olyat kér, ami lehetetlen, és azt hiszem, hogy az egyik oka annak, hogy emberek nem elmélkednek, hogy nem akarok szembesülni azzal, hogy az Úr mit akar tőlem, vagy amit akar, azt milyen szinten, milyen mélységben, milyen radikalitással. És ez a félelem eltávolíthat attól, hogy dehogy gondolkodom én arról, hogy mit mond Jézus, mit ért ő ezen. Utána szembesülnöm kell azzal, hogy én nem ezt teszem, nem is akarom, nem is tartom jónak, meg nem is fogom megtenni. De inkább ezt nem akarom kimondani, hanem csak egyszerűen félreteszem az evangélium szavait, vagy csak a felszínen értelmezem őket, és utána úgy tekintek rá, mint egy régi szövegre, több mint 2000 éves, és azóta már ez lejárt, nem az én életemre vonatkozik. Az elmékedés pedig arról szól, hogy megértve az Úrnak a szándékát, a szeretetét, a lelkületét, először befogadom az örömhírt. Azt hiszem, hogy sokan szenvednek attól is, hogy elolvasnak valamit, és utána nagyon nehéznek tűnik, vagy időnként még embertelennek is. Például, aki nem utálja apját, anyját, testvéreit. Hogy mondhat ilyet Jézus? Dehogy utálom, hát hiszen őket szeretem a legjobban. Vagy mit jelent az, hogy az Istent szeretni? Hát sokkal könnyebb szeretni például valaki a feleségét, férjét, gyermeket, unokát, sokkal közelebb van érzelmileg hozzám, mint például Jézus, akit persze szeretünk, de nem látom, legfeljebb szobrokat látok, nem úgy tudom szeretni, másképp tudom szeretni. Akkor hogy szeressem én jobban, mint a családomat? Előjönnek kérdések, és az a fajta feszültség, hogy ezt nem lehet megélni. Ilyet nem lehet csinálni, ilyet Jézus sem kérhet, ez lehetetlen. És amikor azt mondom, hogy ez lehetetlen, egyrészt igazam van, mert az Isten számára minden lehetséges. Csak az ő erejével tudok sok mindent megélni. A másik pedig, hogy lehet, hogy azt az evangéliumi részt én nem értem, vagy félreértelmezem, vagy van bennem valamin értelmezés, hallottam valakitől, de az meg elég ijesztő tud lenni. Vagy például mit jelent szüntelenül imádkozni? Mondjam a rózsafűzét éjjel-nappal, de családom van, dolgozni kell, munkahelyem van, este jól lenne egy kicsit pihenni is, hát hol tudok én imádkozni? És amikor valaki ezen megbotránkozik, vagy azt mondja, hogy ne, ezt most abba hagyom, nem akarok elmélkedni, és megint mi ennek a feszültségnek az oka, hogy nem érti, nem értem ezt a szentírási részt, vagy ahogy értem, az eléggé ijesztő, ezért nem akarom ezt megtenni, de máshol sem akarok elmélkedni, nehogy így járjak, mint ahogyan most jártam. És olyan szépen lehet, hogy az evangéliumot olvasva haladni arról, hogy Jézus mit mond, és amikor imádkozom róla, nem mindig egyszerű, de mindig azt keresem, hogy mi ebben az örömhír. Hol van ebben az öröm, az Isten jósága, szeretete, hogyan aranyozza be az életemet ez és ez a szentírási rész, hogyan tesz szabaddá, hogyan ad nekem örömet. Mindenképpen, hogy kell legyen valamilyen gyümölcse, még ha először fájdalmas is. És így sokszor meg kell küzdenem szentírási részekkel, időnként hozzá is kell olvastom. Vannak például nagyon jó könyvek, amik magyarázzák akár az evangéliumokat külön-külön, vagy más szentírási olvasmányokat, és elindul egy tanulási folyamat is. Most már nem csak, hogy amit értek, amiről a pap prédikál, valahogy nagyjából úgy képbe vagyok, de én több erőfeszítést nem teszek. Jó van úgy, ahogy van, elég az nekem. És a keresés az már egy intenzív kapcsolatot jelent, hiszen Jézust meg akarom ismerni, és meg akarom szeretni jobban. Nem elégszem meg azzal, hogy milyen langyos az életem, hanem szeretném őt tiszta szívből szeretni. Ezért olvasom a Szentírást, és legtöbbször keveset kell olvasni. Sokszor egy szó vagy egy mondat is elég, akár egy napra vagy egy hétre, mert annyira megragad, vagy az értelmét, ahogyan vizsgálom, olyan sok ajtó nyílik meg, olyan gyönyörű virágokat hoznak egy-egy mondatok, hogy elég nekem most egy mondat, amit Jézus mond. Például, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki életem is az evangéliumét elveszíti, megtalálja ezt. Veszítsem el az életemet? Hát mit ért rajta? Ha elveszítem az életemet, semmi motivációm, belső erőm nem lesz. Akkor mit tudok én csinálni? Elmegy még az életkedvem is. Mi az, hogy az életemet adni? Mit ért ezen Jézus? Halljak meg, mert nem lett mindenki vértanú, meg hál' Istennek nem is akarok meghalni, meg van családom, akiket szeretnék szeretni. És amikor megbotránkozom rajta, ez annak a jele, hogy nem értem. Nem értem, hogy Jézus mit mond és miért mondja ezt számomra. És ezért veszem a bátorságot, utána megyek. Olvasok hozzá, akár megkérdezem a papot, vagy valaki, aki teológiát végzett, hogy ez mit jelent. És persze, amikor megmagyarázzák, akkor már sokkal világosabb lett, hogy ezt a szót azért használják. A görögben, a héberben ez azt jelentette, ez olyan szokáshoz kötődik. Tehát sokszor meg kell érteni más szokásokat is, az abban, annak a kornak a lelkületét, amikor játszódik az evangélium, sok mindent meg kell érteni ahhoz, hogy értsem azt, amit Jézus mond, és persze mindig a következő lépés, hogy erről elgondolkodom, a szívembe vésem, mint Mária, és utána próbálom tettekre váltani. Például ma nem fogok pletykálni, akármi is lesz, én most ma nem fogok senkiről semmi rosszat mondani, sőt, ha valakiről mondanak, akkor azt mondom, hogy vizsgáljuk meg a másik oldalt is. Hát, ha van benne jó is. És lehet, hogy azt érzem, hogy majd szétszakadok, hogy annyira mondanám, meg annyi botrán tudok, meg olyan sokat tudnék mondani másoknak, és most nem mondom ki, mert ez nem visz közelebb az Istenhez senkit. Ezért Jézusom, a te nevedben most csendben vagyok, és most egyfajta halál is ez számomra, főleg aki szeret pletykálni, hogy most nem tudok valamit megbeszélni, nem tudom elmondani, az emberek nem derülnek azon, amit én mondtam. De én az evangéliumot akarom élni. Mi az Istennek az akarata? És utána azt is megértem, hogy a pletyka miért olyan nagy bűn. Ferenc pápa terrortámadásnak nevezi, amit egy közösség ellen elkövetnek, amikor valaki pletykál. És megint csak morzsákat emelek ki a Szentírásból, hiszen olyan gazdagság van benne, hogy az felfoghatatlan. Azonban az elmékedés alapja a Szentírás olvasása, és az a vágy, hogy szeretném megismerni egyre jobban az Istent, az ő szeretetét, hatalmát, és szeretném, hogyha megérteném, hogy be tudnám fogadni, és meg is tudnám tenni az ő akaratát.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban az imádság művészetéről Szabó József atyát, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosát hallották. További tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban minden szentek ünnepéről és halottak napjáról Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival beszélget.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket a Hitvalló című műsorban. Közeledik két nagyon különleges ünnep a keresztény életben. Minden szentek és halottak napja. Ma ezekről az ünnepekről fogunk beszélgetni. Elmesélem nektek, hogy mit ünneplünk ilyenkor, miért fontosak ezek az ünnepek, és hogyan segítenek nekünk megemlékezni azokról, akik már elmentek közülünk, valamint azokról, akik szent életet éltek. Tehát az első ünnep a minden szentek ünnepe. Ezt a minden szenteket mikor ünnepeljük? Ki tudja, Sári?
November 1-én.
Nagyon jó, nagyon ügyes vagy. Ez az a nap, amikor az egyház mindazokat a szenteket ünnepli, akik már eljutottak a mennybe, a mennyországba. Szerintetek kik azok a szentek, Kamilla?
Szent Imre, Szent István, Szent József.
Így van, most sorolsz fel szenteket.
12 apostol.
Ők is szentekké váltak. Nagyon ügyes. Van-e még, akit ti visszaemlékeztek tanulmányaitok során, hogy kikről tanultunk például? Tomi?
Szent Tamás, az egyik apostol.
Így van. Őről mit tudsz elmondani?
Szent István.
Szent Tamásról például.
Az apostolok közül egy kicsit így nem volt annyira hiszékeny, még nem látta saját két szemével.
Nagyon jó, nagyon ügyesen
Makacs
mondta.
Makacs volt egy kicsit.
Makacs volt, amikor Jézus feltámadása után együtt voltak az apostolok.
Mondta
Tamás
apostol,
nem volt köztük,
és
másnap...
a többi apostol mondta Tamásnak, hogy mi láttuk Jézus
sebeit,
és feltámadt.
Így van.
És ezt Tamás nem hitte el, és saját két szemével akarta látni.
És másnap újra együtt voltak a tanítványok, nagyon ügyesen mondtad, és akkor mi történt? Megjelent neki Jézus.
És akkor Tamás már elhitte.
Így van, és Jézus azt válaszolta, hogy amíg nem érinted kezeddel, az ujjadat nem teszed ide a sebembe, addig nem hiszel. Mások pedig nem látnak, és mégis hisznek. Nagyon ügyesen elmondtad, köszönöm szépen. Tehát olyan emberek a szentek, akik életükben jók voltak, és Istennek szolgáltak. Például nagyon sok történetet ismerünk a Bibliából, és nagyon sok szentet is tanultunk már az iskolába. A szentek olyan emberek, akik Istennek szentelték az életüket, és példaképpé váltak számunkra azzal, ahogyan éltek. A szentek nem csak híres emberek, akikről tudunk, például, mint Szent Péter, vagy Szent Pál, hanem szerintetek lehetnek olyan szentek is, akikről soha nem hallottunk? Jászmin?
Igen.
Így van, nem mindenkiről tudunk, nem hallottunk, de ők is szentek, és ők is már a mennyországban vannak. Tamás?
Mert mondjuk van egy csomó görög szent is, és még nem hallottunk róluk.
Így van, nagyon ügyes vagy. Lassan közeledik egy nagyon kedves szentünk, magyarországi szent. Jázmin?
Szent Erzsébet.
Szent Erzsébet. Tudnál-e róla valamit mondani? Emlékszel erre a történetre?
Ja, a kötényébe szeretett volna kenyeret vinni a szegényeknek.
Így van.
És az egyik szolga megállította, hogy mi van a kötényébe. Azt mondta, hogy rózsa. És a szolga kérte, hogy mutassa meg neki, és tényleg rózsa volt ott.
Igen, átváltoztatta, és nagyon ügyes vagy, visszaemlékeztél. Haragudtak rá, hogy vitte a palotából a kenyeret, meg az élelmiszert a szegényeknek, és akkor ugye kérte a Jóistent, hogy segítsen, és csoda történt. A kenyerek rózsává változtak. Van-e még, aki szeretne valamit mondani szentekről?
Szent Imre.
Szent Imre, nagyon jó. Az iskola is őróla van elnevezve. És mit szeretnél róla mondani?
Szent Imre herceg, amikor a lovon ült, és fehér virág volt a kezébe.
Igen, így ábrázoljuk. Az a fehér virág milyen virág? Kornél?
Lilium.
Lilium, igen. És ez minek a jele? A tisztaság jele. És mindig úgy rajzoljuk, hogy lerajzoljuk Szent Imre herceget, és lerajzoljuk mellé a liliumot. Nagyon ügyes. Tamás.
Szent Márton.
Szent Márton, igen. Na, őről tudunk-e valamit?
Püspöknek akarták választani.
Igen.
De bebújt a libák közé, és a libák el...
Gágogtak, hápogtak, és akkor kijött onnan, és nem engedték, hogy elbújjon, hanem tényleg püspökévé választották. Nagyon ügyes. Így van, minden szentek ünnepe, tehát a szentekről szól, akikről nem tudunk, de Isten színe előtt vannak. Őrájuk emlékezünk november 1-én. Az egyházban vannak irgalmaság testi és lelki cselekedetei, és ezekben is benne van, például az irgalmaság testi cselekedetei közül, mind a hetet felolvasnám, első, hogy az éhezőknek ételt adni, a szomjazóknak italt adni, a mezítelenneket felruházni, a zarándokokat befogadni, a betegeket meglátogatni, a foglyokat kiváltani, a halottakat eltemetni. Tehát ezek az egyházban az irgalmasságnak a testi cselekedetei. És vannak az irgalmasságnak lelki cselekedetei is, és azok pedig a következők. A bűnösöket meginteni, a tudatlanokat tanítani, a kételkedőknek jó tanácsot adni, a szomorúakat vigasztalni, a bántalmakat békével tűrni, az ellenünk vétkezőknek megbocsájtani, az élőkért és a holtakért imádkozni. Ezt azért mondtam el nektek, hogy ezeket mi is gyakorolhatjuk, gyerekek, nem csak a felnőttek, hanem mi is tudunk segíteni a halottakon, az élőkön is, akár az imádságunkkal. Vagy így, ahogy mondtam, hogy meghallgatni a szomorkodókat, vagy a betegeket meglátogatni. Ezek mind-mind hozzátartoznak ahhoz, hogy vallásos emberek vagyunk, és az irgalmasság cselekedeteihez. Adélkám, te mit szeretnél mondani? Volt-e már, amikor te elmentél, és meglátogattál például egy beteget?
Volt már.
Igen, és hogy megörült, nem, amikor te elmentél, és leült, és beszélgettél vele? Igen,
örült például neki, ki vagy az?
Nagymama?
Nem, a unokatesom volt, az beteg volt.
Így van. Mert az rossz, akik nem tudnak kijönni ugye a lakásból, de te elmész, és elbeszélgetsz vele, az nagyon jó. Sári?
Én meg ugyanúgy a papámat meglátogattam, és nagyon örült neki.
Nagyon ügyes. Akkor volt-e már olyan veletek, amikor például valakinek adtál valami ételt? Volt-e osztálytársad, aki éhezett, és megosztottad vele akár az uzsonnádat? Jázmin?
Nekünk az osztály kiránduláson az egyik osztálytársam anyukája nem engedte neki, hogy megegye délelőtt a szendvicset, amit berakott, és én adtam neki a pogácsából.
Jaj, de jó. Ügyes vagy. Látod, te olyan aranyosan megkínáltad őt a te ételedből. Tomi?
Én is ugyanúgy az osztálykirándulásra hoztam gumiszukrot, és körbe kínálgattam.
Nagyon jó. Megkívánták a gyerekek, és nem voltál irigy. Kamilla?
Mi visszafelé... Hát Vince vett 3 chipset, és neki még volt egy, nekem is, meg Noénak is, és azt a 6 chipset így 3 között mind megosztottuk.
Nagyon ügyes. Jaj, de jó. Akkor jó volt ez az osztálykirándulás, ugye? Múlt héten voltatok. Peti?
Én is az osztálykiránduláson, amikor hoztam ilyen chipset, akkor azt megosztottam.
Nagyon jó. Köszönöm szépen. Ilyen ügyesek voltatok. És volt-e már olyan, mikor valaki szomorú volt, és megvigasztaltad? Például Kamilla.
Sokszor osztálytársamat, Vincét.
Igen, őre gondoltam én is. Látod, rögtön gondoltam, hogy ezt fogod mondani, mert ismerem az osztályt, és Vincét sokszor felkarolod, és barátja vagy, nagyon jó. És fontos, hogy az élőkért és a halottakért is imádkozzunk.
Thank you.
Áttérnék a második ünnepünkre, a halottak napjára. Mikor ünnepeljük a halottak napját? Peti?
November 2-án.
Így van, nagyon ügyes vagy. Ezen a napon azokra emlékezünk, akik már eltávoztak közülünk, tehát már meghaltak, és még nincsenek a mennyországban. Szerintetek mit csinálnak ilyenkor az emberek? Adél?
Vesznek mécses, meg virágos, és elmennek a szerettükhöz, akik már meghaltak.
Igen, és hova mennek?
A temetőbe.
A temetőbe, ahol el van temetve. Valaki a temetőbe, valaki egy altemplomba, de olyankor, november 2-án, vagy a körül, mert valaki nem tud mindenhova egyszerre elmenni, több rokona van, akkor ők másik nap is elmenhetnek, nem csak november 2-án, a temetőbe, és ott gyertyát gyújtanak, virágokat visznek. És még, Sári?
Imádkoznak.
Így van, imádkozzunk, mi is, meg ti is, a halottainkért, a szeretett halottainkért. És még mit szoktunk ilyenkor csinálni?
Letisztítjuk a sírokat, az elszáradt virágokat kidobjuk, rakunk helyükre szépeket.
Nagyon jó
mondod.
És
rakunk mécset is. Mécset.
Szerettek mécseseket gyújtogatni? Én nagyon szerettem, mikor gyerek voltam. Szerintem ti is. Ezt a gyerekek nagyon szeretik.
Igen? A tesómmal mindig veszekedünk, hogy kigyújtsam el.
Jó, de ne veszekedjetek, mindenkinek legyen egy, és akkor mindenki azt gyújtsa meg. De vigyázzatok magatokra, meg ne égessétek magatokat. És bizony imádkozunk is, és még jó történeteket is szoktunk mesélni. Ami például a mi családunkban felidézzük, hogy jaj, de jó volt ez, amikor a néni ezt mondta az életébe, vagy azt mondta, ha például nem a közvetlen rokonunk, de azokat is meg szoktuk látogatni, ott is gyújtunk egy gyertyát, és hogy milyen jó cselekedeteket tett velünk, és akkor szerintem a rokonok, meg az ismerősök, a barátok, akik a mennyországban vannak, vagy már oda közelítenek, nagyon örülnek neki, hogy emlegetjük őket. Azok a halottak boldogok szerintem. Tehát nagyon sok család ilyenkor kimegy a temetőbe, gyertyát gyújt, virágokat helyez a síroknál, és imádkozik. És nem csak a temetőbe, hanem még hol szoktunk utána még esetleg este imádkozni, ha hazamegyünk otthon. Szoktatok a családdal, hogy na most gyertyát gyújtunk, és most együtt leülünk, mondjuk vacsora után, Sári.
Igen, szoktunk.
Nagyon jó. Akkor ti is új voltatok, mint én, vagy mi. És akkor Jézus megbocsátja az ő bűneiket, és minél hamarabb a tisztító helyről hova kerülnek a mi imádságaink által? Adél?
A mennyországba.
Így van, nagyon jó, mert mindenki oda vágyik a mennyországba. Itt mi a földön mit tudunk ezért tenni? A legfontosabb az, Adél?
Az imádkozás.
Igen, ők pedig ugyanúgy örülnek nekünk, és ők meg ott fönt a mennyben imádkoznak értünk, hogy nekünk jó legyen az életünk, jó legyen a sorsunk, segítenek bennünket, vigyáznak ránk. Úgy, mint az őrző angyalok, ők is olyanok. Tehát, ha akinek nem régen halt meg a nagymamája vagy nagypapája, sokszor rá gondol, és imádkozik hozzá, biztos, hogy észreveszi a napjaiba, hogy segíti őt. És ki eszközöli a jó Istentől, hogy jó legyen a sorunk, vagy a sorsunk. Látjátok, bár minden szentek és halottak napja két külön ünnep, de van bennük egy közös dolog. Mindkettő arról szól, hogy emlékezzünk és imádkozzunk azokért, akik már nincsenek köztünk. De van egy fontos különbség is, ki tudnám megmondani, hogy mi az. Kornél?
Minden szentekre, a szentekre emlékezünk meg, a halottak napján meg a családtagjainkra.
És a minden szentek már, azok már szentek, és a mennyországban vannak, a halottainkról meg biztosan még nem tudjuk, ezért ők lehet, hogy a tisztítóhelyen szenvednek, és azt nem szeretnénk, és mi akkor ezért imádkozunk értük itt a földön. És mit szoktunk még? Ki emlékszik, hogy volt-e olyan az életetekben, amikor azt mondta nagymama, vagy nagypapa, vagy anya, hogy most a család elmegy a templomba, és mondott például egy misét, ezért vagy ezért a halottunkért. Volt-e már ilyen veletek? Peti például, te nagypapád ugye meghalt, és nagymama szokott-e mondatni misét érte.
Igen, szokott.
Jól van. Ez nagyon jó, mert ez is nagyon fontos, mert a misén is többen vannak, több ember, és ott is imádkozunk azokért a holtakért, akiért mondjuk a misét. És megtiszteljük azt a holtat, és végig mondjuk a szent misét. Figyelemmel imádkozunk. Sok-sok szentről beszélgettünk, akik a mennyországban vannak. És minden szentekkor azokat ünnepeljük, akik már Isten színe előtt élnek. Halottak napján pedig emlékezünk azokról, akik meghaltak, de még nem tudjuk biztosan, hogy a mennyországban vannak-e. És van egy kis énekünk, amit mi szoktunk énekelni az iskolába. Ez egy kicsi fényes ének, mintha mi kis gyertyák lennénk. Szeretném, ha most itt a rádió műsorban elénekelnénk. Jó? Úgy szól az ének, hogy kicsiny kis fényemmel.
Kicsiny kis fényemmel világítani fogok. Kicsiny kis fényemmel világítani fogok. Világítani fogok. Világítani fogok. Erecsem a fényemet.
Nem!
Világítani fogok. Erecsem a fényemet.
Nem!
Világítani fogok. Erecsem a fényemet.
Nem!
Világítani fogok. Áldom őt minden nap és mindenhol.
Az ördög sem állíthat meg.
Nem.
Világítani fogok.
Az ördög sem állíthat meg. Nem.
Világítani fogok.
Az ördög sem állíthat meg. Nem.
Világítani fogok. Áldom őt minden nap és mindenhol.
Itt teszek, ha Jézus jön.
Igen,
világítani fogok. Így teszek, ha Jézus jön.
Igen,
világítani fogok. Így teszek, ha Jézus jön.
Igen,
világítani fogok. Áldom őt minden nap és mindenhol. Áldom őt minden nap és mindenhol.
Nagyon ügyesek voltatok, köszönöm szépen. Most pedig megint egy játékra hívlak benneteket. Kérdéseket teszek föl, és akkor nektek válaszolni kellene. Szerintetek melyik napról van szó? Ezen a napon az egész világon elhunyt szeretteinkért imádkozunk. Kornél.
Halottak napja.
Nagyon ügyes vagy, köszönöm szépen. Ezen a napon mindazokat a szenteket ünnepeljük, akik már a mennyországban vannak. Peti?
Minden szentek.
Így van, köszönöm. Ez az ünnep november 1-én van. Kamilla?
Minden szentek.
Ügyes. És az utolsó kérdésem, ez az ünnep november 2-án van, és azokra emlékezünk, akik a tisztító helyen vannak. Sári?
Halottak napja.
Nagyon jó. Ügyesek vagytok, nagyon szépen elmondtátok és figyeltetek. Köszönöm szépen, és szeretnélek még benneteket megkérni, hogy a záró imádságban majd el fogunk mondani egy üdvözlégy Máriát, és ahhoz hozzáteszünk egy imát, amit mindig régen is az egyházban, meg most is hozzá szoktunk tenni, amikor imádkozunk a halottakért. Ez így szól. Adj örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben, Jézus Mária szent nevében. Istenünk, köszönjük, hogy megemlékezhetünk mindazokról, akik már előtted vannak, és azokért is imádkozhatunk, akik még úton vannak hozzád. Segíts minket, hogy mi is kövessük a szentek példáját, és mindig hűségesek maradjunk hozzád. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,
imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Adj örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békességben, Jézus Mária szent nevében. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 90.